a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istenünk hozzánk szóló igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét köztetek hirdetni kívánom. Ugye, mint írva van a Bibliaolvasó kalózunk mai napra rendelt új szövetségi Biblia szakaszából, a Máté evangéliumának 21. fejezetéből a 23. verstől a fejezet végéig a 46. versig. Amíg az ígét hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva tegyük. Máté evangéliumának 21. fejezetéből a 23. verstől a 46. versig így szól hozzánk Isten igéje. Azután bement a templomba, tudnivik Jézus, és miközben tanított, a főpapok a nép véneivel együtt odamentek hozzá, és azt kérdezték tőle: milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Jézus így válaszolt nekik: én is kérdezek tőletek valamit, és ha megfeleltek rá, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Honnan való volt János keresztsége? Mennyből, vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között: ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, akkor félhetünk a sokaságtól, mert Jánost mindenki prófétának tartja. Ezért ezt felelték Jézusnak: nem tudjuk. Ő pedig így válaszolt nekik: én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Erről pedig mit gondoltok? Egy embernek volt két fia. Az elsőhöz fordulva ezt mondta: fiam, menj el, dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt: nem akarok. Később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt: megyek, uram, de nem ment el. Ki teljesítette a kettő közül az apja akaratát? Azt felelték: az első. Jézus erre ezt mondta nekik: bizony, mondom nektek, hogy a vámszedők és a paráznanők előttetek mennek be az Isten országába. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki. A vámszedők és a paráznanők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később se gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett. Kerítéssel vette körül, borsajtót készített és őrtornyot épített. Azután bérbe adta szőlő munkásoknak, és idegenbe távozott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták szolgáit, és volt, akit megvertek, volt, akit megöltek, és volt, akit megköveztek. Ekkor újabb szolgákat küldött, többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta: a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak egymás között: ez az örökös. Gyertek, öljük meg, hogy miénk legyen az örökség. Majd megragadták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Amikor megjött a szőlő ura, vajon mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki. Rosszért rosszal fizetve elpusztítja őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják neki a termést a maga idejében. Megkérdezte tőlük Jézus, sohasem olvastátok az írásokban? A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcseit. És aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, azt szétmorzsolja. Amikor a főpapok hallották példázatait, megértették, hogy róluk beszél. El akarták fogni, de féltek a sokaságtól, mert az prófétának tartotta. Amen. Isten áldja meg a mi igére figyelésünket, szívünkbe fogadásunkat, sát és annak megtartását. Gyertek, emeljük szívünket, Istenhez imádkozzunk. Úrunk, először is szeretnénk hálát adni ezért a napért. Köszönjük, hogy Te ismét a közösségedbe vonz bennünket. Megengedted, hogy eljöjjünk ide. Megengedted, hogy egyek lehessünk veled, hogy figyeljünk a Te akaratodra. És mindezeket az egymással való közösség szentségébe vonod. Hiszen mindannyiunk egyen-egyenként a Szentlélek temploma vagyunk. Tudnunk kell, hogy az Isten lélek, és akik őt imádják, azok lélekben és igazságban imádják őt. Ezt mi hallottuk, értjük, tudjuk. Szívünk a te templomod, és mégis kell ez a hely, és mégis kell ez a közösség, hiszen azt is mondtad, hogy ahol ketten vagy hárman a te nevedben összejövünk, ott vagy közöttünk is, most itt, különös helyen, elkülönített időben szeretnénk együtt lenni veled. Kérlek hát, hogy szenteld meg ezt az időt, add, hogy szívünk megnyíljon, és be tudjon fogadni téged. Add, hogy értelmünk egyre jobban rálásson a kereszt titkára, a húsvét ünnepére, a te halálodnak és a te feltámadásodnak titkára, amelyben el van rejtve a mi boldogságunk, a mi valódi, igazi örömünk, és a mi örök életünk. Így kérlek, Uram, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Készüljünk az ígére a 235. dicséretünknek a 4. versével. Adj szent lelket a tanítóknak. Az ige szeretett testvérek, amellyel az előbb felolvasott ige szakasszal együtt Isten keresi a mi szívünket, írva van Máté evangéliumában, szintúgy a 16. fejezet 24. versében eképpen. Akkor Jézus ezt mondta a tanítványainak: ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Amen. Ha valaki követni akar engem, én utánam akar jönni, mondja Jézus, tagadja meg magát. Sokan gondolkozhatnának velem együtt sokáig azon, hogy hogy függ össze a két ige szakasz egymással. Nem is nagyon van utalás egyik ige szakaszban a másikra. A kereszt hivatkozásokat olvassuk, nem találunk egyezést. Szóegyezés sem nagyon van, hiszen konkordanciát is fel lehetne ütni, hogy ezeket a szavakat hol találjuk meg még, és különösebben nincs összekapcsolva a két ige szakasz. Bennem mégis összekapcsolódott, készülve a húsvétra, különösen hiszen a nagyobb távlatban ez következik most, Jézus halálára és feltámadására. A nagyobbik ige szakaszban, a mai napra kijelöltben három szakaszt találunk egymás után, amit alkalmanként lehetne külön is elemezni, és külön is olvasni, és venni, és magyarázni is, külön jelentőségbe kell bír mind a három. Jézus felé egy kérdés a hatalmáról, hogy honnan veszed ezt a hatalmat, hogy értsük a rész, a 21. részben ezt a részt megelőzően találkozunk olyan eseményekkel, hogy Jézus bemegy a templomba, és megtisztítja a templomot, tehát hatalommal lép fel, különösen azoknak feltűnő ez, akik látják őt bevonulni, tehát virágvasárnapi bevonulás után vagyunk, a Máté evangéliuma szerint, ugye ünnep szerint még ez ezután jön majd a következő vasárnap, de bibliolvasásunkban ez már megtörtént, legalábbis ennek az ige szakasznak az előzménye. Jézus jön hatalommal. Hogy ezt a hatalmat egy picit értsük is meg, hogy nem csak egyszerűen ránéznek és úgy döntenek, hogy ő most hatalommal bír. Látnunk kell, vagy tudnunk kell, hogy sok olyan ember van Jeruzsálemben ilyenkor, aki vidékről jön, akár Galilea vidékéről, és azon a vidéken Jézus nagyon sok csodát tesz. Máté evangéliuma szerint Jézus Jeruzsálembe ekkor érkezik a tanításának 3 éve alatt, legalábbis Máté, Márk és Lukács kihegyezi erre az időpontra, tehát a húsvéti időpontra Jézus Jeruzsálembe érkezését. János evangéliuma a többi Jeruzsálemben való tartózkodását is hozza, és mesél róla, vagy pontosabban beszél róla, de Máténál ez egy különleges, kiemelt Jeruzsálembe való érkezés, amit megelőz sok csoda, megelőzi a hatalmáról való bizonyságtétel, mind fizikai, mind lelki vonatkozásában. Tehát vakok személy nyílnak meg, süketek hallanak, sánták és bénák gyógyulnak meg, leprások tisztulnak meg, aztán démonok engedelmeskednek neki, lelkek engedelmeskednek neki, gadarai megszállott például, aztán sok megszállott még, akit hoznak hozzá, vagy aki jön hozzá. Fizikai valóságában hatalommal cselekszik, kenyeret szaporít, mondjuk így, 5000 ember, 4000 ember megvendégelése, vízen jár, tehát fizikai törvényeknek ellentmondó cselekedeteket tesz, vagy azok fölött uralkodik, halottak támadnak fel, ugye az egésznek a zárójele, és az egésznek a koronája. És ezek utána, a jelek után érkezik Jeruzsálembe, és még itt van egy fügefa elszáradása történet, konkrétan erről, ennek az igehelynek az elejét, az elejében, és erről érkezik, erről a csodáról érkezik a kérdés. Ettől, a csodától talán, meg a templom megtisztításától megijedt főpapok, és a város illetve a zsidók vénei, ugye a vénei ez a Sanhedrin, a tanács, aki igazgatja, aki vezeti a lakosságot, a népet, megbízottak, mondhatnánk úgy is, hogy városi tanács, választókerületek jelöltjeinek, a küldöttének a tanácsa. Persze az akkoriban nem pont így nézett ki, de ez volt a funkciója, ami most nálunk egy ilyen vezetői körnek. És kérdezik Jézust a hatalomról, milyen hatalommal cselekszed ezeket, mert hogy miért kérdezik? Lehetne ötleteket, vagy lehetne megfogalmazni valós vagy vélt gondolatokat arról, hogy miért érdekli a nép vezetői Jézus hatalma. A legfontosabb, talán a leginkább releváns dolog az az, hogy ő vezető, és vezetők jönnek oda hozzá. Őt követik, ő sok nép vezetője, sok ember gondolatának a meghatározója. Sokan idézőjelben és valóságosan is követik őt, minden tettét figyelik, igazán népszerű, és meghatározza az emberek gondolkodásmódját és a mindennapjait. Na most, hogyha valaki igazán vezető, már pedig itt a főpapok és a népek valóban vezetők voltak, érzik, hogy itt valami történt. Ez olyan, mintha mondjuk csak tételezzük fel, megjelenne egy ember Magyarországon, és kiderülne, hogy a 9-10 millió emberből 5-6 vagy 4 odafigyel rá és követi őt. Azt csinálja ez a 4 millió ember, amit ez az ember mond. Nos, hát akkor kérdezem én a mi vezetőink, parlamenti képviselőink, minisztereink, akár milyen oldalról, most lényegtelen, hogy kik azok, jobbosok vagy balosok, nem lennének-e kíváncsiak arra, hogy ki ez az ember, és miért követik ennyien? Honnan van a hatalma? Hiszen két dolgot tehetnek, vagy beállnak mögé, és ők is elkezdik követni őt, vagy valahogy megpróbálják elvenni tőle ezt a népszerűséget. És visszacsábítani az embereket, az emberek lojalitását, a nép lojalitását a saját köreikbe. Hatalom technika. Vagy beállok a sorba, ha nem tudok győzni, és én is támogatom, hogy részese legyek, maradjak a hatalomnak, vagy elveszem tőle, megpróbálom bármivel, negatív kampánnyal, elhiteltelenítéssel elfordítani az őt követő nép, az őt követő emberek kapcsolódását, ragaszkodását hozzá. Érdekes a kérdés, hogy miért gondolom azt, hogy ez így van, abból, ahogy viselkednek akkor, amikor Jézus visszafordítja rájuk a kérdést. Volt egy másik ember, keresztelő János, aki ugye szintén nagy népszerűségnek örvendett, sokkal radikálisabb volt, mint Jézus, mert kint volt a pusztában, tevesző ruhában, minden luxus nélkül. Ő elvárta az emberektől, hogy azt a radikalizmust, amit ő viselkedésével, életvitelével, Isten akaratának, útjának előkészítésével megvalósít, azt elfogadják, és nagyon sokan el is fogadták. Mélyrehatóan rámutatott a társadalom olyan visszás pontjaira, kapcsolódási pontjaira, működés jelvének visszás lényegére, amit aztán észrevettek, és leginkább azok vettek észre, akik érintettek voltak, tehát magyarul az Istentől való eltávolodottság állapotára felhívta a figyelmet. Keresztelő János, térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Ugye az Istentől való eltávolodást úgy tudjuk orvosolni, hogy megtérünk. Visszafordulunk ebből az állapotból, és közeledünk Istenhez. észreveszük, hogy elveszettek vagyunk, és próbálunk ebből az állapotból megváltozni. Ebből az állapotból próbálunk visszatérni. A megtalált állapotba. Az Istenhez talált állapotba. Az Istennel újra fölvett kapcsolat állapotába. És ezt azok érezték, és azok találták meg leginkább, és mondja is Jézus, hogy a vámszedők és a paráznák, akik tudták, hogy bűnösök, akik tudták, hogy eltávolodtak Istentől, azok ezt reálisan átlátták, megértették, hogy mit mond keresztelő János, és megfordultak. Megkeresztelkedtek, és megváltoztak. Mi történt a keresztelő János felhívását halló főpapokkal és a farizeusokkal és a népvezetőivel? Semmi. Nem tettek semmit. Mert hogy amikor Jézus visszafordítja a kérdést, és azt mondja, hogy mondjátok meg nekem, hogy amit keresztelő János mondott és amit kért, az Istentől való volt, fentről, a mennyből, vagy emberektől való volt. A keresztség, amire hívott titeket, hogy lemossátok az Istentől való eltávolodottság állapotát, az elveszettség, a bűn helyzetét. Megkeresztelkedjetek és megtisztuljatok. És újból azt mondják a baptisták a keresztségre, mert ők felnőtt keresztséget folytatnak, hogy az engedelmesség fürdője. Vagyis, hogyha te bemerítkezel, megkeresztelkedsz, mint ahogy azt keresztelő János idejében, meg úgy a felnőtt keresztségben még nagyon sokszor tették későbbiekben, akkor az azt jelenti, hogy onnantól kezdve te az Istennek tartozol engedelmességgel. Vagyis a legfontosabb, meghatározó cselekedeteidet, gondolataidat meghatározó valami, valaki, az maga az Isten. Ránézel, és őt engedett, hogy irányítson minden indulatodat. Ő határozza meg. Ez ugye nagyon-nagyon látványos változás akkor, hogyha valaki parázna, vagy hogyha valaki bűnöző, vagy hogyha valaki vámszedő, ugye azok a legaljabb népség volt Izraelben, kiszolgálták a megszálló hatalmat, és kizsigerelték a népet ennek a hatalomnak a támogatásával. Tehát azoknak az életében ez egy rendkívül nagy változást jelentett. De hát az ellenállók, a farizeusok, akik a népi identitást, a zsidó nép identitását őrizték. A főpapok, akik a tanítás tisztaságára vigyáztak, és a saját tisztaságukra. Akik megőrizték azt, amit Mózes mondott, és megtartották, és kibővítették, és elemezték, és igyekeztek megtartani, azok nem értették, és nem tették meg, amit János kért. Gondolkoztak is rajta, ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hittetek neki, pedig azt mondjuk emberektől, akkor félhetünk a sokaságtól, mert a sokaság egészen más gondol, ők hiszik. A nép hitte, hogy keresztelő János Isten prófétája volt. Jézus hatalmáról való kérdés tehát megválaszolatlan marad ebben a példázatban, viszont Jézus nem hagyja bizonytalanságban a kérdezőket, és mond nekik még két példázatot. És továbbra is kérdés marad bennetek, és gondolom mindannyian, most már nagyon izgatottan várjátok, hogy hogy kapcsolódik össze a Máté evangéliumának 16. fejezetéből felolvasott 24. vers, és ez. Próbálok egyszerű lenni. Nem lesz fájdalommentes, de ígérem, hogy a vége az rendkívül felszabadító lesz. 10 percben. Mindannyian bűnösök vagyunk. Valaki ezt könnyebben tudja az életében meglátni. Valakinek nehezebb. Nekünk nehezebb. Nekem keresztény közegben felnevelkedett, az imádságot gyermekként tanuló, az Istent már gyermekként ismerő és nagyszülei által, szülei által is, bár pedagógusoknak nem volt szabad még a 80-as években nagyon támogatni azt, hogy a gyermekük higgyen Istenben, de azért látens módon megtették, csak arra vigyáztak, hogy én el ne szóljam magam az iskolában, mert különben akkor ennyi-bennyi lesz a pártitkár és az igazgató részéről. De sosem mondtak ellent annak, amit a nagyszülők tanítottak, sőt, igyekeztek valahogy úgy kormányozni az életemet, hogy azért ezzel komolyan foglalkozzak, és hogy tudjam, hogy ez tényleg így van. De mi atyánk, meg a hiszek egy, meg a Biblia az igaz. Vagyis magyarul én úgy nőttem fel, hogy református keresztény identitásom kialakult bennem. Hittem Istenben. Ezt követően, akik ezt tanították nekem, nagyapám még, nagyszüleim még, akik amellett, hogy az Isten létezését megkérdőjelezhetetlenné tették, amellett még azt is megtanították, amit az akkori kor és az akkori társadalom úgy autentikusan elvárt mindenkitől magyarul, hogy igazságos légy, hogy ne csalj, hogy próbálj a tőled telhető legnagyobb becsületességgel élni. Emlékszem, nagyon távolinak tűnt már sietett koromban is az, amit nagyapám még kisgyerekkoromban mondott, hogy figyelj ide, a becsületet azt elveszteni nagyon könnyű. Visszaszerezni már szinte lehetetlen. Ugyanígy van a bizalommal is. Bizalmat elveszteni el lehet. Visszaszerezni már nagyon nehéz. A tisztesség. A tisztességedre vigyázz. Akkor még nem is értettem. 7-8 évesen mi az. De azt elveszted, akkor utána nem tudod visszaszerezni. Egyszerű életelvek, ugye? Nagyon egyszerűek. Ezekben az ember nő és próbálkozik. Próbálkozik megtartani. Próbálja megvalósítani. És mi van akkor, ha nem sikerül? Mivel ezek elég komoly törvények, igyekszünk elfedezni. Próbálunk titokban tartani mindent. Vagy próbálunk rá mentséget találni. És mivel nagyon nehéz mentséget találni arra, hogyha valaki hibázik, ezért igyekszünk nagyon kevés hibát elkövetni. Egyszer-kétszer megtapasztalja az ember, aztán többször nem olyan, mint a forró kályha. Hozzányúlsz, megéged, többször nem nyúlsz hozzá, bár nagyon szeretnél, mert megéged. De ez még mindig csak egyfajta külső erő által behatárolt, külső törvény által behatárolt élet. Mit akar Jézus? Jézus a szívünket akarja. Mit akar Isten? Isten a szívedet akarja. És ez nagyon nehéz. Átadni neki. A tékozló fiú példázatára, bocsánat, hogy mindig visszatérek, de nagyon jól látszik benne, és minden pillanatban visszajön. Elveszett mindenki ebben a történetben. Mind a két fiú. Jézus egyértelműen próbálja elmondani az embervilágnak azt, hogy az Istenhez való visszatalálás az elveszettség állapotából nagyon fontos dolog. Fel kell ismerni azonban ahhoz, hogy valaki visszataláljon Istenhez azt, hogy elveszett. És ez az, ami viszont nagyon nehéz. Legnehezebb annak, aki egyébként jó fiú. vagy törekszik arra, hogy jó legyen. A szeglet kő, amiről később beszél a példázatok nyomán, az egy megvetett szegletkő. Nem tartották hatásosnak, nem tartották erősnek. Ez a kegyelem, ez a megbocsátás, ez a bűnbocsánat, az ingyen kegyelem. Az, amit Jézus az Isten szeretetéről deklarál, megmutat. Ez nem volt annyira fontos. Az Ószövetség népének az volt a fontos, hogy a tételes törvényeket mindenki szabályszerűen tartsa be, mert ebből látszik, mi látszik belőle. A látszat látszik belőle. A látszat. De hogy mi van az ember szívében, az nem látszik. Jézus egy másik helyen mondja a farizeusoknak, hogy meszelt sírok vagytok. És kívülről szépen be van festve minden, de mi van a szívedben? Aki követni akar engem, tagadja meg magát. Jézusi tanítás lényege az, hogy az életünk középpontja nem mi vagyunk. Nem körülöttünk forog a világ. Az Istennel való kapcsolata az embernek már a teremtettségben lényegét tekintve mit jelent? Azt, hogy az ember az Istent imádja. Az ember élete az Isten körül forog. Ez az engedelmesség. Ugye, mit tett Ádám és Éva? Engedetlen volt. Nem azt tette, amit tennie kellett volna, hogyha az élete mindig az Istenre néz. Ha az emberpár élete az Istenre néz végig, mert ez a csodálatos és ez a gyönyörű, és nem azért néz az Istenre, mert ez egy olyan szabály, amit nem lehet megszegni. Szabad akaratot adott Isten azért, hogy az ember dönthessen. A bolygók, akik a nap körül forognak, nem dönthetnek úgy, hogy nem forognak a nap körül. Mert ők nekik nincs szabad akaratuk. Ez a rend, ez a törvény. De a szeretet az a törvényben nem mutatkozhat meg, mert azt muszáj csinálni. A döntés nélküli világ, az élettelen világ, a lélek nélküli világ ennek a rendnek engedelmeskedik. De ahhoz, hogy ennek az egésznek értelme legyen, ahhoz kell a szeretet, ami ezt felfogja. A szeretet pedig csak úgy mutatkozhat meg, hogyha valaki úgy dönt arról, hogy szeret, hogy dönthetne másképpen is. Azért néz Istenre az ember, mert ő így döntött, mert szereti az Istent. Azért forog körülötte, nem úgy, mint a bolygók, mert muszáj, a törvények így hozzák, hanem azért, mert ő a szívében így dönt. Na most az ember nem döntött így. Nem volt engedelmes. Az engedetlenség azt jelenti, kilépett a törvényből. Az élet törvényéből kilépve a bolygóknak lehetne dönteniük arról, hogy forognak vagy nem a nap körül, és döntenének úgy, hogy megállnak, akkor belezuhannának a napba, vagyis elpusztulnának. Vagy ha gyorsabban akarnának forogni, akkor kirepülnének az űrbe. Mert átlépik a törvényt. A gravitáció törvényét. Az ember nem engedelmeskedett neki, ő megtehette. Ezért a része a halál. Elveszett. És azért van még, mert az Isten viszont másképp döntött. Kegyelmet gyakorol. Van még idő. Az idő egy nagyon értékes dolog, amit az Isten teremtett, neki nincs rá szüksége. Az időre az Isten nincs szüksége, mert ő végtelen. Az Isten úgy teremtette meg a teremtményeik az időt, hogy számukra az a legértékesebb legyen, lehetőség legyen arra, hogy a szeretet mellett döntsenek. Fura, de most már a filozófiát abba hagyom. Maradjunk a mindennapi életnél. Azt mondja Jézus, hogy ha én utánam akarsz jönni, tagadd meg önmagadat. Vedd ki az életed középpontjából az önzésedet. Tedd bele az Istent. Szeresd az Istent. Forogj körülötte. Ez nem azt jelenti, hogy megtartod a szabályait. Ez önmagában nem elég. Sőt, igazából, ha megkérdezed, hogy miért akarod megtartani Isten szabályait, akkor a válasz az önmagamért. Az idősebbik fiú miért volt jó fiú? Miért maradt otthon? Azért, mert szerette az apját. Hát, ha szerette volna az apját, ugye ezt tudjuk, akkor örült volna annak, aminek az apja is örül. Mert az a szeretet, hogy tudok örülni annak, aminek a másik ember örül. El tudom fogadni azt, amit a másik ember elfogad. Meg tudom bocsátani azt, amit az apám megbocsátott. De nem, ő nem tudja. Nem örül neki, nem szereti, vagyis igazából maga miatt, az örökség miatt, a státusz miatt, és még sorolhatnám, hogy mi miatt maradt az atyai házban. De nem a szeretet miatt. Kár, mert nagyon nehéz neki felismerni, hogy mit jelent szeretni az Istent. Mit jelent szeretni az apát. És így vagyunk vele mi is. Így vannak vele a farizeusok, így vannak vele a vének, így vannak vele a vallási vezetők és a főpapok. Nem értik, hogy Jézus mit akar. Pedig két példázatot is mond nekik. Az egyik a két testvér, aki közül az egyik azt mondja, hogy nem megyek sehová, aztán meggondolja magát és kimegy, teljesíti az apja kérését. A másik azt mondja, hogy igen, megyek, aztán a szívében mégis mást tesz. Nem megy. Jézus kérdése egyszerű, amivel rávilágít a saját helyzetére egy főpapnak, vagy egy tanácsosnak, vagy egy farizeusnak. Aztán a gonosz szőlőmunkások példázata, olvassuk végig, gyönyörűen végigviszi azt, amit az Isten vár és kér tőlünk. Mit kér tőlünk az Isten? Azt, hogy a szívünkben teremjük meg a gyümölcsöket. Az engedetlen gyümölcsös gazda birtokosnak tartja magát. Úgy gondolja, hogy a szőlő az övé. De nem. A szőlő nem az övé. Felismeri az örököst. Elküldi végül a fiát. Jézus magára gondol. Nézd! Itt vagyok. Tudod, mit hoztam? Hoztam a szeretetet. Hoztam a szőlős gazda üzenetét. Az üzenet pedig arról szól, amit számtalanszor elmondtam a tanításomban, mondhatná Jézus, hogy szeresd az Istent, és szeresd fele barátodat, önkéntelenül, viszonzás nélkül, személyválogatás nélkül. Szeresd, és nem tudod. Megkérdezted magadtól, hogy miért nem tudod? Mi minden akadályoz abban, hogy testvérnek szólítsd a másikat? Mi minden akadályoz abban, hogy szabad légy? Mert hogy ezek közül, a kérdezők közül egyik sem szabad, az biztos. Már csak a politikai és egyéb kötöttségeikre gondolok. Mennyi mindenért kellett nekik aggódni? Jaj, mit szólnak azok, akik Keresztelő Jánost ennek tartják? Jaj, mit szólnak azok, akik Jézust ennek vagy annak tartják? Jaj, mi lesz velünk? Hát ez a szabadság. Hát ez az, amit Isten adni akar az embernek. Nyilvánvaló, hogy a prófétákról szól Jézus, amikor azt mondja, hogy a zsidók vezetői megölték azokat, akiket Isten küldött. A próféta nagyon egyszerű, általában egy mondatban összefoglalható küldetéssel bír, rámutat a hiányosságokra. Minden vonatkozásban, legtöbbször politikai vonatkozásban történt ez, a népnek, népvezetőinek a hibás politikai döntéseire, de ott elsősorban nem arról van szó, hogy mit csináltatok rosszul, hanem arra mutat rá, hogy figyelj király, vagy figyelj vezető, hol van a szíved? Végeredményében teljesen mindegy, hogy Egyiptom igáz le, vagy Babilon igáz le, vagy az asszírok igáznak le, vagy nem igáznak le éppen, mert megmenekülsz. Ez ebből a szempontból teljesen mindegy. Az viszont nem mindegy, hogy milyen a szíved. Amikor Dávidot megkeresi Nátán. Rámutat a szívének a gondolataira. Te vagy az az ember. És Jézus azt szeretné megértetni mindenkivel, és így velünk is, hogy fejezzük be a teljesítményorientált méricskélést, amikor Istenről, rólunk és a többiekről van szó. Engedjük már el. Engedjük el azt a görcsöt, ami körbevesz bennünket, amikor megpróbálunk megfelelni Istennek. Nem fogunk tudni. Engedjük el az idézőjelbe tett alkalmasságunkat is. Nem vagy alkalmas. Én sem. Sokan mondják, hogy ajajajajajajaj, bene vald, hogy nem vagy alkalmas, hogy nem vagy méltó, mert ezek kicsinálnak, mondják a ceglédiekre. Én nem hiszem, hogy a ceglédiek kicsinálnának bárkit is, aki őszinte velük. De azért gondoljuk végig, valóban így van ez a világban, hogyha valamelyik politikus kiállna és azt mondaná a kampányában, testvérek, én nem vagyok alkalmas arra, hogy miniszterelnök legyek. Hát ha nem vagy alkalmas, akkor nem szavazunk meg. És nem is leszel. Hát a világ így működik, de ti nem ebből a világból valók vagytok. Az Istennel való kapcsolatod nem azon múlik, hogy mennyire tudsz alkalmassá válni arra, hogy az Istennel kapcsolatban légy, mert nem tudsz. És az örökké valóság, a mennyország az nem azért lesz a tiéd, mert megérdemled, mert nem érdemled meg. De az Isten szeret. És hogyha te alkalmatlan is vagy, egyenlő, megtagadod magad, akkor ő alkalmasnak talál Jézusért. A mi gyengeségeinket az ő ereje pótolja ki. És örök életed van. Ha még nem tudtad volna, függetlenül attól, hogy itt most mit gondolsz. A legveszélyesebb az, ha azt gondolod, hogy hát én ezt már tudtam, és én nekem erre megvan mindenem, és én már ezt így gyerekkorom óta, és ezt még megtartottam, mint a gazdag ifjú, nem sokkal korábban egy példázatban, én ezt a törvényt már megtartom gyerekkorom óta, ez a legveszélyesebb. Mert akkor nem tudod elvenni ajándékba. Örök életed van, és hogyha ne értsük félre, most nem az igazságosságot, nem a jóságot, a türelmet, a szeretetet, tehát ezeket a jó, szép és nemes dolgokat akarom negligálni. Nem azt akarom mondani, hogy aki jóságos, aki igazságos, aki a nemzetéhez hűséges, 48-49-es szabadságharcban hősként feladja az életét. Feladja mindazt, ami neki fontos, egy fontos dologért, amit ki kell vívni, hogy ez rossz dolog volt, vagy ezt te ünnepeljük, mert nem ezt mondom. De vajon képesek vagyunk-e mindezt mindenféle ellenszolgáltatás elvárása nélkül tenni? Képesek vagyunk-e minden fizetség nélkül hálából jónak lenni? És képesek vagyunk-e ezt nem elvárni a másiktól? Fura, elvárom, hogy hálából jó legyél. Ez az igazi szeretet. Nem. Pusztán csak szeretni. Erre nem vagyunk képesek, ez a válasz. Erre senki nem képes. Mielőtt még elkezdenéd kutatni magadban, hogy képes vagy-e rá, vagy nem vagy képes rá, mondom, nem. Te nem. Én sem. Ezt a családom tudja leginkább. a szüleim, a feleségem, a gyermekeim. Mennyiszer elbukik az ember abban, hogy szeretni, jó lenni, következetesen nevelni, stb. Türelmesnek lenni, és mennyiszer nem megy. Nem vagyunk rá képesek. De akarok, és lehet újra és újra megpróbálni, mert az Isten erre kegyelemből lehetőséget ad, és hálásnak lenni rá. Ezért valaki benned mégis képessé és alkalmassá tesz ezekre a dolgokra is. Gyümölcsöket teremni. Mert azért tényleg jó lenne, hogyha egy közösségben alkalmasít, jelen lenne a türelem, az egymást megértés, az egymást elfogadás, az egymást feltétel nélkül szeretés. Tényleg jó lenne, hogyha igazságosságra alapulna minden, és igazat mondanánk egymásnak, és ezért nem lenne harag, vagy ha harag lenne érte, akkor követni a megbocsátás. Tényleg jó lenne, ha tiszta vizet öntetnénk a pohárba a különböző kapcsolatainkban. Tényleg jó lenne, ha ezek gyümölcsök lennének, és nem akarati küzdelmek, mint hogyha egy tüskefára felakaszgatnánk az almát, és utána próbálnánk leszedni. Olyan ez, amikor a saját erőlködéséből próbálja meg ezeket az ember. Nem. A gyülekezetnek belső forrásából, a Krisztus testének belső forrásából kéne, hogy felfakadjon mindez. És felfog. Egyébként másképp nem ülnék itt, hogyha nem így lenne. Éreztétek? Nem akartatok lehet mondjuk még hétközben jönni. Aztán valami belül húzott, vonzott, mert itt erről van szó. Igen, az Isten komolyan rámutat a hiányosságainkra, de aztán felszabadít bennünket arra, hogy mindezek ellenére hálából újra és újra tudjuk szeretni. Nos, hát valami ilyesmi. A szegletkő. Ráestünk, összetörtünk, a kegyelem ilyen, kegyelemre ráesik az ember, és minden igazságossággal összetörik. De aztán ez lesz az, amire épül az egész élet. Építsük fel, nézzük meg, Isten mit akar ebben a világban kihozni belőle az életünkből. És adjunk hálát neki érte. Amen. A 455. dicséretünk második és harmadik versét énekeljük. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, hatalmas a Te erőd, hatalmas a Te hatalmad. És ezt lehetne még fokozni, és mi pedig olyan gyengék vagyunk. Sokszor kérdezzük életünkben, hogy hol vagy. Miért nem segítesz, hiszen olyan sok jót akarunk. És közben fogy az erőnk, és azt érezzük, hogy kicsúszik a talaj a lábunk alól. Sokáig tartjuk magunkat, néha évtizedekig, néha egészen a sírig tudunk erőlködni. Csak aztán elfogy a hála. Szívünkben ott marad a keserűség. Hol voltál? Olyan jó, amikor nem így van. Amikor képesek vagyunk elfogadni azt, hogy mindenünk, amink van ebben a világban, az a tiéd. Tőled van. És mindenért hálát tudunk adni. Amikor meg tudunk egymásnak bocsátani, amikor az egész világra kiárad a kegyelem, és megértjük, hogy minden abból fakad. Amikor így tudjuk az életünket tisztán tartani, és nem azért, mert állandóan a kedvünkben a söprű, a törvény tisztán tartja, és ebből erőnk fogytán csak kicsit és kicsit engedünk néha. De nem azért, hanem azért, mert folyamatosan éljük, gyönyörködünk abban, hogy mennyire különleges a Te kegyelmed. Uram, és ebből belül fakad erő, mint a forrás, élővíznek folyamai. És amikor nem így van, a saját életünkben annyira tudunk irigykedni másokra, szent irigységgel figyelni másokra. És olyan jó, amikor mellénk állítasz olyanokat, akiknek az életéből éppen felfakad és árad ez a forrás, ami a miénkben egy picit alább hagyott, és elkezd csak csordogálni, vagy csöpögni. Ezért jó a közösség. Uram, hálás vagyok azokért az emberekért, akiknek a szívőből most árad a kegyelem és a feltétel nélküli szeretet, mert tanulhatunk tőlük, mert megerősödhet a mi életünk is benne, mert újra megérthetjük a Te csodáidat. Uram, így kérlek, hogy készíts bennünket a húsvétra, a nagypéntekre és a vasárnapra, a feltámadásra. Kérlek, hogy szívünk, lelkünk megszólításával, megrezdítésével erősíts az életünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva a himnusz és az áldás vétele előtt záró énekként a 274-es számú éneket énekeljük, ki Istenének által mindent.
Yeah.
fáradtságunkat elhúzta. Istennek népe, semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig, mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Isten elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban.